Hát kérem szépen elkezdenék még itt az idő, most vagy soha, és akik vagyunk, az üljünk lehetőleg közelebb tessék jönni. Ahogy szoktuk mindig, a Jöjjön Szent Úristent énekeljük, méghozzá azért, mert minden zene és irodalom és szépség a Szent Lélek Úristentől van.
Jöjjön Szent Lélek!
Köszöntöm a kedves jelenlévőket, a vendégeinket, és mint minden alkalommal most is zenével kezdjük még hozzá, hogy mondjam el a mi kedves művészünknek a nevét, Rapai Kristóf, 9. osztályos, és azt súgták a fülembe, igazgató helyettes, mi mondta, az biztos, hogy igaz, hogy a legjobb gitáros az osztályban. Úgyhogy ezt megköszönjük, hogy megtisztel bennünket, és itt van az édesanyja is, ez a kegyet is kapta. És kérem szépen, én a tanára Szabó Csaba, az nincs itt, vagy van? Szabó Csaba. Az én feladatom azt kérem szépen, hogy bemondjam, mindig kértem a kedves Mártát, hogy ne csak egy darabot kapjunk, hanem ha már itt van, és kaphatunk több számot is, 1, 2, 3, 4, 5, 6 számot fogunk kapni, 6 gitár darabot. Az első Leo Bauernek a 3 etüdje. következő karkasszi ázdú etűt. Farkas Ferenc, magyar tánc kórja. José Ferreo, Mazurka. Klasszikus gitár, elfelejtettem mondani. Napóleon Korte, Barcalona. Miközben keresi a kottát, hogy mondjam el, hogy ha van számítógépük, tessék bekapcsolni holnap vagy holnap után, mert ez a világhálón is rajta van. Tanum a kisbígyó, ez veszi föl, és rajta van a honlapon a www.indiklak.hu, és Dél-Afrikától kezdve Észak-Amerikáig, Ausztráliáig hallgatják, ott van magyarok vannak. Úgyhogy kérem, akármilyen kevesen vagyunk, itt a félvilág hallgat bennünket. Akkor kérjük a következőt, tehát a Barka Lolát. Utolsó darab egy ismeretlen szerzőtől, valami rettenetesen nehezen kiejthető angol szó, rátok bízom, hogy fejtsétek meg, valami etűszerűt lehet, gondolom, Rince Lees. Na, akkor halljuk. Tehát édesanyja is itt van, és kérem szépen megköszönjük, hogy ilyen valós jó fia van, és sok-sok boldogság lehet. Ez is sokkal nagyon jó Isten boldog. Mártának pedig külön megköszönöm, hogy mindig gondoskodik rólunk, és bejelentem, hogy január 2-jére újból kérünk valamit. Hegedű gordonka, zongora, bármi, amit kaphatunk. Kedves vendégeim, mielőtt elkezdeném a Mécs László estünket, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mi közben sokféle munkát végzünk, ami 9 órás rendviségnek a közössége, az Indítlak apostoli kör. Többek között mi karitatív munkát is végzünk méghozzá, éppen most karácsonykor 3 autóra való rengeteg ajándékot tisztünk, és az erdélyiek, a nyárát szerepdőjek pedig ajándékot küldtek nekünk. Ez a terítő árverésre adom ide, már egyrészt elvitték, tessék megnézni kérem, mindjárt elmondom annak a szegény Marikának a történetét, abba hagyta a munkát, de senki nem veszi erején. Én megírtam, hogy csak csináljon amennyit akar, és betettünk mindössze 5000 forintot a borítékjába. És nem lehet vele beszélni az örömtől, a boldogságtól, már a munkanélküli segély jelentkezett, hogy fel akarta venni, most pedig küldtünk cérnát, meg mint tudom, amit kell, hát mind az asszonyok csinálják, kérem, és előlegbe küldtük azt a pénzt, ő pedig ezt a gyönyörű, hát én nem tudom az erdélyek miért, hogy nagyon szegények, vagy nem kell, hogy nem veszik, nem vásárolják. Hát kérem szépen, itt a szép karácsonyi ajándékot tessék, én árát nem tudom, de úgy tessék, ezek a kicsiket is külön lehetnek, együtt is. Gondoljanak mindig arra, hogy emögött nagyon nagy szeretet van, és egy fantasztikus szeretet éjség az emberekben. Ennyit szeretném volna erről mondani. A tálca itt van, a már akik vettek ebből. Van egy ilyen is, én nem tudom, tetszik tűnni férfi ember nagyon buta ilyenhez, de ilyen is van, ilyet miért kell erre rátenni, nem tudom, de lehet, hogy ezt ezzel együtt kell, dísz, nem tudom. Először is szeretettel köszöntöm a mi igazgatónkat, akik végre valahára itt álltak, a Bogori Zoli igazgatónk, és Zolikám, annyit tudok mondani, hogy olykor duple annyian vannak, ugye most itt kicsit kevesebben, karácsonyban mindig lehet valamit mondani, mi miatt, de mi csináljuk tovább a mi irodalmi sarkunkat, és a mai est azért választottam külön mára Mécs László estet, hiszen a fény, a Mécs képviselője ő, és amikor így készültem rá, és ugye rengeteg anyagot gyűjtöttem össze ugye az irodalmi pályámon, most úgy elővettem, és azt mondtam, édes Istenem, sok olyan dologot is elő fogok hozni, több valószínű lesz még egy Mécs László, és talán januárban, mert hát egy másfél óra alatt nem lehet, itt csak a lényeget sem lehet elmondani. Mint minden alkalommal először egy kis irodalomtörténészként hát beszélek a témáról, és utána pedig verselemzések lesznek. Négy verset fogok elemezni és elmondani, és ez egyúttal válasz arra, amit mi hallani fogunk, hogy micsoda kritikát érték Mécs Lászlót. Mindenki maga döntse el, hogy a kritika mennyiben volt igaz, és mennyire kegyetlen tud lenni a kritika, mennyire igazságtalan tud lenni. Épp az ellenkezőjét mondja, mint ami a valóság. Én a mai alkalommal egy nagyon fontos témát, ami a papköltőkkel kapcsolatos témát érinti, arról szeretnék kicsit beszélni, mert ez sehol ennyire nem áll élesen a problémák között, mint Magyarországon. Papköltőnek lenni általában nem probléma. Magyarországon, mint minden, ugye a politika is, itt ilyen nefelejtségbe kell ez a bizonyos mostani politikai helyzet, világnézeti helyzetről van szó. És Magyarországon is így hallani fogjátok, papköltőnek lenni eleve már egy negatívum. És ezért, ha valaki papköltő, de ez nem az utolsó két évszázadban van, azóta, ami az a liberális szellemiség uralkodik. A igazságtalan és nehéz sors a papköltői sorsa. Az utolsó két évszázad egyre erősebben szekularizálódott, és emiatt nagyot fordult a világ az irodalom terén is. A Pázmányok és a Virág Benedeke korában Pázmány 300-400, Virág Benedek 200 évvel ezelőtt. Elképzelhetetlen volt a magyar irodalom papok nélkül. És ha még előbbre megyek, hiszen a francia is azt mondja, az értelmiség, hogy clerque. Az mert azt jelenti klerikus, az azt jelenti egy egyházi. Vagyis a francia eredetileg már visszamegy az alap igazsághoz, hogy valamikor írni, olvasni, nálunk is, a népet a papok tanították meg. Hát érthető, azok voltak az írás tudó emberek. És azok tanították, ugye a káptalan iskolát, ott ahol több pap volt, írni, olvasni, de minden pap tudott írni, olvasni. Akik tudtak, azok köré alap, épült a káptalani iskola. Azok fogalmak voltak, fogalom volt. A káptalani iskolát bővültek ki egyetemét, illetve a Pécset, Nagy Lajos korában. Hogy mennyire igazat mondott, Kosztolányék még azt mondták, hogy magyar író nem lehet az, aki naponta nem olvassa Pázmány. Mert Pázmány stílusa, és Pázmány magyarsága valami olyan megdöbbent, én még előrébb mennék, és voltak is sokan, akik mondták, hogy Balassi Bálintnál kell kezdeni. A Balassi Bálint, pláne, mint költő is, Balassi Bálint költészete nélkül nem lehet valaki magyar író, magyar költő. Nem tekintették sem Balassinak, sem pedig Pázmánynak a prózáját, líráját, nem tekintették valami negatívumnak, hogy a vallásból merítette a témát. A Pázmánynak olyan csodálatos Máriás verse van, Szűz Máriáról, hogy mint egy gyöngyszem. És nem számít az, hogy a Máriáról írták. A Balassi Bálintnál ugye az az érdekesség, hogy amit az Istenről mond, mélységes, nagy, szinte szeretett, szerelmi szavakat mond az Istenről, ugyanazt mondja Annáról. Ez persze a kommunista irodalom történészek azt mondták, hogy ime itt van Balassi, mennyire frivol és nem lehet itt a vallási irodalom közé bevonni, mert hiszen ennyire frivol, hogy az Isten meg az Annát összekeveri. Nem. Az Anna iránti szerelem is istenes volt, és az istenes szerelemben is van Anna iránti emberi érzelmek. Ezek a modern irodalmárok, legfőbb liberális gondolkodású íróköltő önkényesen megpuszták a vonalat, hogy mi sorolható az irodalom kategóriájába és mi nem. Mihez vallásos, pláne hogyha a pakköltő az illető, akkor már eleve már nem kerülhet be a nagyobb kategóriájába. Így tudom megfogalmazni a teljes igazságot. A Bocsásd meg Úristen, Balassinak a Bocsásd meg Úristen, ifjúságon védkét, a sorait és a Zsoltár parafrázisait úgy tekintettük, mint az akkori irodalomnak a gerincét. Most meg épp fordítottjával találjuk szembe magunkat. Az Isten élményben megfogant versek nem szalonképesek az irodalmi verkekben. Legfeljebb az Istennel perben álló, vele hadakozó, adi stílusában írt versek jöhetnek számításba, mert innen itt van egy lehetőség, hogy egy nagyot húzzanak, hogy hát Adi is mennyire istentelen volt, meg aztán Kosztolányi is, ugye itt a múltkor volt volna egy alapos estünk, hogyan kereste, kutatta az Istent. Nekünk, akik teológusok vagyunk, és a irodalomtörténészek, mint faptanárok, mi pontosan az az izgalmas, hogy még ebben a korban is hogyan keresik, hogyan kutatják, és hogyan nem tudnak meglenni Isten nélkül. Most ez még az irodalom történetre valahogyan még szerepel ezek a József Attila, meg a Kosztolányi, meg az Adi-féle Isten körüli harcok. Hát ezek még valahogy benn vannak, pláne akkor, amikor egy Adi írja őket, vagy pedig egy József Attila. Hiszen erről is beszélt a kutyám, meg a stb. Versekről. Ez a kirekesztő és önmagában is elfogadhatatlan szemlélet az oka annak, hogy nálunk a század elejé papköltők neveit sohasem találjuk meg az irodalmi lexikonokban. Mind a mai napig így van. Tehát Csíksebről egyáltalán nem szerepel, mintha nem is írt volna a verset. Mécs László egy-két helyen, de a többi, Kocsis László. Most hát nagyon érdekes, hogy kérem, most itt lenne a Szabó Feri, akkor biztos megölne engem, de igazat mondok. Tudniillik az utolsó időben úgy próbálnak a papköltők szalonképesekké lenni, hogy írnod szerelmes verseket. Hát egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes téma. A rendtársam Ágoston Julián híres volt erről. Egy verskötete, első oldal, egy ostor, egy korbács, és saját magát korbácsolja. Maga önmagában már a kép is izgalmas, ugye, és ebben elég sok szerelmes, mert mindenki tudta, hogy Ágoston Julián tiszteleti szerzetes. De most már a Szabó Ferenc meg jezsuita. Na, az olyan érdekes dolog, hogy ez a jó ember, ez a nagy tudású, francia műveltségi, csodálatos, nagy kultúrái művelt jezsuita, kiadja a verses kötegeit, és mindegyikben van elég nagy számú szerelmi vers. Próbáljátok a logikámat követni, hogy mi volt régen, akkor hogyan vezették ki, miért nem szerepel Mécsvászló, Sipságló, Kocsiből a többiek, miért nem szerepelnek, most megint szerepelnek, és akkor egy magyar nemzetben van egy interjú Szabó Ferenccel, 3-4 évvel ezelőtt. És azt kérdezi a újságírónő, az első mondata. És látom, hogy vannak szerelmes versei is. Mire a Szabó Ferenc, miért egy jezsuita nem lehet szerelmes? Na, hát így aztán én mostan nem akarok teológia, meg szerzetes történeti előadásokat tartani, nem azért jöttünk össze. De általában egy nőtől, ha férjhez megy, akkor azt várják, hogy feleség legyen, és anya legyen. Aztán nagymama az már óriási dolog. Ha egy mérnöktől mérítő diplomát kap és beállított, akkor legyen mérnök. Mindenki a maga területén. Amikor Szabó Ferencet, vagy engem, vagy bárkit a papságból jelentkeztünk, ott feküdtünk a földön az Isten oltáránál, hogy egész életem a tiéd, és én egyedül tebe vagy szerelmes, akkor eleve már az én válaszom erre, hogy nem azért vagyunk szerzetesek, hogy szerelmes verseket írjunk. Az a szerencséje a Szabó Ferencnek, olyan tekintélye van, és hát annyira ügyes, dörzsölt ember, hogy a Népszabadság, vagy pedig egy bulvárlap nem vette szóra, és nem írt mondjuk jó fivol cikkeket a szerelmes jezsuitáról. Én mindig ettől féltem. Remektem. Na most mindezt azért hozom elő, hogy lássátok, hogy micsoda igazságtalanság történik, például ezzel a Mécs László, akiről ma lesz szó. És aki a legnagyobb papköltőnk egyike, akiben igazi nagy költői véna van, és ezt titokban elismeri Babics is, és mindenki, egy Illyés Gyula is elment Pannonhalmára, hogy bocsánatot kérjen tőle, már nem tudtak beszélgetni, mert már nem volt magánál Mécs László, ezt maga a napló jegyzeteiben írja le Illyés Gyula, de most hallani fogjátok majd, hogy miket írt ez az ember, Mécs László, ezek ilyen tudt hazudtas években. Tehát azt hiszem, hogy látjátok az egésznek a felépítését, amit eddig elmondtam. Nos, Mécs László költészete miatt kellett erről a problémáról beszélnem. Kiderül ugyanis, hogy a papköltők rangsorolása irodalmi értékelése körül egyéb problémák is vannak. Tudnélik, Mécs László papköltő létére az üveglegendában és több versztípusában is finom érzékkel kezeli a szerelmet, mégis nyugat írói Illyés és Babics őt támadták a leghevesebben. Most már merem mondani, mindjárt el fogom olvasni Mécs Lászlónak a Pannonhalmán írt egyik levelét, amit Szabó Ferenc talált meg egyik levéltárban, hogy emögött egy óriási féltékenység van. Már előre mondom, hogy több ezer hallgató Párizsban, meg Hollandiában Mécs Lászlónak, több ezer a Sorbonne nagytermében, és így is, amikor 60. születésnapját üli, Angliában 80 magyar hallgatója van mindössze. Ezt meg is jelzik Mécs László. Így is Gyula, hogy néhány szót elcsek erről a nagy támadásról, 1933. áprilisi számában tette közzé a Katolikus Költészet című tanulmányát. És sajnos 30 év múltán, miután pedig már Mécs László megjárta a börtönt. Így és még mindig jónak látta, vagy szükségesnek látta, hogy újból kiadja a már meghurcolt Mécs László ellenes cikkét 1964-ben Ingyen lakom a első kötetében. Ebben összehasonlítja a szegényesnek mondott magyar katolikus lírát a Claudel nevével fémjelzett franciával. Sorra veszi a paszköltőket, Sík Sándor, Harsányi Lajos, Mécs László, Kocsis László. Mindegyikről hosszan és igen elmarasztóan írt. Például Sík Sándorról, édes Istenem. Inkább hazafiú, mint katolikus. Ne felejtsük el, hogy Sík Sándor az egyik legnagyobb követője a Prohászkának, és Prohászka prózáját hozza állandóan be a lírájába. Tehát, de Sík Sándor neve egyszer nem is szerepel, még most sem. Ír és Gyula azt mondja, hogy ezek Prohászkával kezdik. Prohászka, Sík Sándor, miért ezek mindegyszer abban egyeznek meg, hogy papok. Más közös vonásuk nincs, és hát nem nagy írók. Tessék elkezdeni, Prohászkáról azt írja, hogy középszerű. És bár szeretne, de nem tud vizet fakasztani a sziklából, mint Mózes. Ezt írja arról Prohászkáról, akiről hát ilyen megállás nélkül beszélek nektek, és legutoljára Csákváron voltunk telt házzal, ugye Jánossal, és megint hívnak vissza, most már maga a nép kéri, és írnak lenne interneten, hogy atya, mikor jössz vissza, mert te csak elkezdted most, hát ez egy csodálatos erről, tehát a kritika hogyan tud viselkedni. Na most akkor hát mit mond Mécs Lászlóról, arról a Mécs Lászlóról, akiről mindjárt hallani fogjátok a többi elgondolásomat és a verseit. Hát pap ő is, de a hangos szónokok fajtájából. Versei ömlenek belőle, gáttalanul. Hódít és hírnevet épp bőbeszédőségével szerez. Rengeteg a modorosság benne, a cifraság, olcsó fajtájú szimbólum, tetszelő vezérkedés, profécia. A legigazságtalanabb vád épp annak a Mécs Lászlónak szociális beállítottságával van kapcsolatban, akit a nagybirtokos egyház és világi felső köröknek forradalminak tituláltak. Egyházi vonalról forradalminak, mindjárt látni fogjátok, hogy nem ott nélkül, és a másik oldal, ő pedig azt mondja, hogy hát félreérthető azt, amit ő szociális érzékenységnek mutat, mindjárt elmondom, miről van szó. Mécs Lászlónak van egy verse, a harmadosztályú kocsin ül, első osztály, második, harmadik osztály, ő a harmadik papadoson ül, ebben száll föl, és ott fekszik egy munkásember a padon. És azon töri a fejét, az egész egy játék, egy gondolatok, hogy fölkeltsen vagy ne. És az egész mögött az van, egy forradalmi vers, hogy ne aludj te munkás, hanem már ébredj föl, és követeld a magad jussát. Ez a gondolat. Figyeljétek, hogy mit lehet kihozni egy eleve már beállított kritika alapján. Mit hoz ki az az Ily és Gyula, aki ismételten mondom, mindenkit a maga idejében kell nézni. Ez az Ily és Gyula, akiről szintén lett estem, akiről a legnagyobb pozitívumokat is tudom majd mondani. De ez is benne van mindenkinek az életének a fejlődésében. Jelen esetben a Mécs Lászlóról a legrosszabbakat tudja mondani. Azt mondja, hogy ébredj, aludj, szenvedj, legyen világosság című kötetében adja közre ezt a verset. Így és cinikusan kétségbe vonja a papköltő igazi szándékát, és ezeket írja. Bocsásson meg nekem, Mécs László! Jó memóriám van, most jön a papok elleni nagy kirohás. Nekem nem azért keltette föl azt a munkást, hogy világosság legyen, hanem hogy a helyét átengedje. Hát ennél indult, ennél kegyetlenebb szar. Ez érdekes. A többi nem bántottam és látod. Mindjárt föl fogom olvasni, hogy öregkorában hogy gondol vissza erre. De ennél ugye rossz akaratú beállítás. Tehát kérem szépen, ez tessék tudomásul venni, hogy vannak emberek, akik ha balra néznek, akkor azért kritizálják, ha jobbra néznek, azt kritizálják, ha előre megy. Hát én is egy ilyen típusú ember vagyok. Én soha nem tudok senkinek, egy kis rétegnek tudok jót tenni. Püspökeimnek nem nagyon, mindig valami baj van én velem. Hát a Mészárlás is különben ilyen, ő körülötte mindig forrt a világ. Hát egyszerűen ez nagyon bántotta. 6 oldalnyi kritika utolsó soraiban kénytelen mégis elismerni, hogy ha majd a külsőségek helyett elmélyedésre fog törekedni, akkor valóban katolikus költővé válhat. Egyelőre azonban a katolicizmus irányelveiből keveset fedeztünk föl. Máskor meg az a baj, hogy prédikál, meg tele van tulajdonképpen szószékre való. Látjátok? Azért mondom, ha ezt csinálja, az a baj, ha azt csinálja, az a baj. Itt azt kellene, hogy kiugorjon a reverendából, csináljon cirkuszt, és akkor mindenki legyen elégedve, és akkor erre lehetne írni. Akkor igen, akkor nagy költő lenne. A vitában Babits is megszólt. Tudjátok, én nekem a Babits, érzek Babits különösen, nem csak nekem, hanem a magyar íróknak is, tényleg fönt áll a piedestál. De hát tetején, de ő a Nyugatnak a főszerkesztője. És az a Nyugaton robbant ki, így is kezdte, 1933 áprilisában, és májusban, a májusi számban folytatta Babits. De szerencsére nem neveket használt, hanem elvekről beszélt, de itt is van egy rettenetes, pedig akkor már Babits már istenes volt, de figyeljétek, és már Dantét lefordította, és már az Eucharisztiát megírta, és nem lehet más mondani, végre valahára egy igazi nagy katolikus keresztény gondolkodó, és vállalja a katolikumot. És mégis ezt írja Mészlászlóról, én azt hiszem azért, itt is egy rejtett féltékenység van, és tudjátok, a féltékenység a házasságban, a szerelemben is a legveszélyesebb valami. Az a legveszélyesebb. Rendi véletlenül mondja a Szent Pál, hogy aki szeret, az nem féltékeny. Az más, hogy féltek valakit, de a féltékenység az bűn. És az tönkre teszi a szeretetet. Nagyon érdekes. Minden esetre a Gusza megütötte őket, hogy ez az ember az olyszor magából a tessék elképzelni, ez csak az első 30 évének a... Mert nincsen benne az első kör, a lényben a későbbi, és ez csak egy válogatás, ami itt van a kezemben. Ez a második kötet. Ez szóval rengeteget tudott írni, és ezek pedig, pláne Babits, de gondoljunk vissza még Berzsenyi Dániel, aki arról volt íres, csodálatos klasszikus versei, de szinte szabad így mondanom, hogy félre ne értsétek, izzadságszagú. Ő maga írja le, hogy rettenetes nehezen írt verset. Hát ő pedig, nagyon érdekes, hogy én diákkoromban összehasonlították mondjuk Babitsot és Mécs Lászlót, akkor azt mondták, hogy hát Babits a Wagner muzsika, a Mécs László a Dónalvalcer, a könnyedség. Hát ugye ő egy bármit ránézett egy cserebogára, ránézett egy virágra, ránézett egy madárra, vagy a Józsi bácsinak a tehenére, az valami valami görtészet jött el. A Babits is megszól, és a következőt mondja, rettenetes. Hát nehéz katolikus papköltőnek lenni. Mert ha az a katolikus költő, akit egyházához érdekek és viszonyok láncolata fűz, könnyen tekinteti az egyházat maga is felekezetnek, sőt, politikai pártnak. Tessék elképzelni, ez van jó, mintha egy kommunista írta volna. Az el tudnám viselni, vagy pedig, hogyha a Gyurcsány elszállt mondaná. Úgy el tudnám képzelni. De a nagy Babits, tessék el, én akaratra szeretek ilyen mélyre menni, és akaratra főhozni, hogy egész, hogy láss, hogy mindenki ember, mindenki tökéletlen, állítólag én is állítom nagyon. Ugye? De kérem szépen, rengeteg hibát követünk el, és a nagy Babits ezt meri leírni, akkor, amikor én már megtért. Ma este ennek épp az ellenkezőjéről győződhetnek meg a kedves hallgatók. Na, én akkor azt gondolom, hogy épp az a bizonyos szociális érzék miatt, hogy azt meri mondani így, és hogy hát ez ismerem én, tudni, ugyanabban az időben tagadhatatlan, óriási, több, csak a Dirci apátságnak 40 ezer holdja volt. Azt mondom, viszont én fűzöm hozzá, hogy 5 gimnáziumunk volt. És a Szent Imre gimnázium, meg ez a gimnázium mind újabb voltak. Tehát akkor ennek megvolt az üzlet célvagyon volt. Na, de ugyan ott van akkor a püspökségeknek a nagy kátalami birtokok. Na most ez a Illyés Gyula látja kettőt együtt. Nem tudja elképzelni, hogy egy premontrei szerzetes, vagy egy plébános, mert az volt, hogy egy plébánosnak van érzéke is a szegénységnek az embere. Nem szólva arról, hogy nagyon szegények voltak. 5 voltak testvérek, és az apja kántortanító volt. És lyukas cipőbe jártak, és nem egyszer, a következő alkalom, majd felolvasom, visszaemlékezés egy gyerekkorára, hogy milyen nehéz sorsuk volt, és ő ismerte a szegénységet. Tehát ő tudta, mit jelent az, amit most föl fogok olvasni. Az az egyik vers, amelynek a címe a Vaskó János és kedves családja, 299. Erre azt mondani, vagy ráfogni, hogy nem azért költötte fel a munkást, hogy fölrázza, és megmondja, hogy most pedig elég volt, és a jogaitokért harcoljatok, hanem azért, hogy kényelmesen helyett. Hogy merszed, bugris, ott ülni, akkor én, mint pap, én állok. Ezt gondoljuk most végig, amikor halljátok ezt a verset. Vaskó János és kedves családja. Zsellér. Legtöbbször munkanélküli. A munkát ő nem kerüli, de nincs. Nincs. Ki tudja miért, Vaskó csak vár, semmit sem ért. Kivárja a nyarat, akár a madarak, és akkor talán kepét arat, talán. Ez a terítő asztalán, s feje alatt a párna, így álmodik, ki szebb jövőre vár ma. Felesége most mi jár? A lúg, komisz, sivár, kimarja mások szennyesi, de a szívből is a mesé. Azért ő gyakran gyónni megy, hogy töltse meg az égi kegy a csöpp akkumulátort szívét, s villanyozza hősivét, mint annyi bátort, és ne legyen siket a lélek rádió a végtelenből hangot fogni jó. Hát, van náluk most 9 gyerek. De megesküdni nem merek, ő maga sem biztos tudója, hozzájuk mindig útban van a gólya. A gyermekek épsége nagy. Nem fogja hő, nem fogja fagy, sem görheny, hogyha tizedel. Gyomruknak nincs rossz eledel. Vágyjuk nem játék csintevés, egyetlen álmuk az evés. De itt mindig minden kevés. Ezért ott vannak mindenütt, hol sejtik a bőség derít. Cséplésnél ők a tejvahordók, születkor puttonyoznak, hordót gurítnak, pincén nyitnak ajtót, urak vadásznak, ők a hajtók. Karácsony táján felruház néhányat Szent Antal, ám oly sok bukfencet hánynak, és a pálca rajtuk oly sokszor porol, hogy a ruhának nincs sok látszata rajtuk. Sportléggyanánt hozzájuk vándorol, urak használt ruházata, jól megkopott elfogadottan és elszabottan, de nékik ez fagy ellen el kell csupán. Így némelyik lábán kimusrált úri laktopán, máson kígyóbér félkipőske kérkedik. Egyszerre hat jár iskolába. Azaz csak járna, mert hiába fenyíték, bot, bírói intés, ez csak borsóval falra intés. Mert karjuk kenyeret keres. Ki pesztra, ki a kézi szekeres zsidónál a szódás fiú, és mikor minden intés fiú, és a mulasztottak a bírónak adják, ott mindig akad három négy vaskó büntetendő, kemény pénzbírság, fizetendő vagy leülendő. És apjuk, mert munkanélküli, az egész telet leüli börtönbe. Mert hol 10 napot kapott az Erzsiért, hol meg 16-ot Palkóért, és így lassan-lassan leakad a tél. Most figyeljen! Így él nálunk vaskó és megél. Sok vaskó él a földön, várják a nyarat, Jézustól megígért nagy nyarat. Midőn Isten jóságából arat mindenki, mint a madarak. Hát kérem szépen, ez egy, már régen odaírtam, forradalmi hangulat a régi. Emlékszem rá a diákkoromban egy kiváló kitüntetéssel érettségizett, nagyon szegény gyerek szavalta ezt az önképzőkörben. Akkor nem értettem még ezt a verset. És akkor nem tudtam, hogy miért választja ezt a Bécs versek közül. Ugyanakkor én meg a Királyi három bánatát szavoltam. És most, hogy átnéztem megint ezt a verset, Vaskó János és kedves családja. Hát kérem szépen, ne felejtsük el, hogy ezt a Mécs Lászlót az akkori hierarchia nem nagyon szerette. Épp úgy így Prohászka. Mert ez tulajdonképpen föltárja és eléjük adja az akkori helyzetet. Sok Vaskó János van nálunk. És nagyon érdekes, emlékszem arra is, hogy valóban úgy volt, hogy nálunk volt egy pusztánk. 100 holdunk volt. Hát azok a cselédek, azok nagyon-nagyon, amikor jöttek hozzánk a kocsival, mi küldtük a kocsit, hát mi volt rajta? Egy asztal, egy szekrény. És tudom azt is, hogy amikor a gyerekek nem mehettek iskolába, mert 5 kilométerrel voltak, és akkor tényleg még így volt, akkor a bíró kihirdette, hogy 5 nap. És akkor mindig az apa ment, a nagyapa ment, az öreg. Az tudtam, az még talán még hát bocsánat a kifejezését, még élvesték, mert meleg börtönben volt, meg ennivalót kapott. Ez az a kor, ez az a Mécs László, aki ezt meri írni, Vaskó János és kedves családja. A mai este Mécs Lászlónak egy nagyon-nagyon híres verséről is lesz szó. Akarva, nem akarva az ilyen ember belekerül az élet sodrába. Most tulajdonképpen mielőtt rátérnék erre a Hitler ellen írott versére, 3 verse van, de a harmadikat ismerik legjobban. Ennek a történetét és politikai következményét kisfiai Auschwitzban nem fejezte be az életét. Előtte azt szeretném felolvasni, hogy mit is mondott ő önmagáról, hogy miért volt bizonyos értelemben igazuk Babicséknak, ezt ő maga is észrevette, és ahogy aztán később a öreg korába, Pannonhalmán 20 évig él, akkor leegyszerűsödik, de ez a Mécs László, tessék megnézni. Ez a Mécs László, amit én láttam. Különben az az érdekes az én irodalmi esteimben, hogy én ezeket még láttam. Mécs Lászlót. Én láttam Bazics Mihály. Akkor már torog rákja eléggé előre haladt, és rettenetesen nem értettem, például nem tudtuk, hogy beteg. Csak miért beszél olyan csendesen fönt a színpadon, semmit sem értettünk. Én a második, harmadik sorban ültem, és aztán egy Babics így elvont nagyon-nagyon. Ez az ember? Kérem szépen, Mécs László, emlékszem, kispap voltam, amikor a katolikus nagygyűlésen a jezsuitáknak ott valami évfordulója, és megrendeltek tőle a jezsuiták egy verset, jezsuiták katonák, ez volt a címe. Megjelent Mécs László ezzel a csodálatos hajával, fehér reverendával, kék cimbulussal, 95, ne se szólal, 5 percig örjöngöttünk. Több ezer, 4-5 ezer ember fér be a vigadónak a termében volt. És csak áld, és hát ne csodálkozzunk, hát megszégyül. Hát volt elég sok kritika, de meg volt az alapja. És ahogy írja róla, hogy ő mindig saját magát adta. Szóval nem színészkedett, és nem, ő tudta, hogy kicsoda. Hát most ez a nagy bűn, hát én nem tudok más mondani, hogyha nekem azt mondják, hogy például egy filmazon meg is kérdezem, hogy föl is jónak, na mit szóltál a prédikációra? Azt mondja, jaj, nagyon jó vagy, meg ez vagy, és akkor az ember érvezi, hát édes Istenem, hát ez nem bűn. Hát nem mondom, hogy tökéletesség, mert kicsit Prohászka nem kérdezte, de hát az Prohászka. Én meg végül, én most 88 évesen megépítek, én jártam, hogy mit babogtam, hogy jaj, hogyha de vagy iszok, elmondják, hogy még, hát jó van, vagy legszerint ne tovább. Na hát ez szóval Mécs László tudta, hogy ő kicsoda. És hát gondolhatjátok, hogy körülötte forrott a világ, és a szép hölgyek és kislányok sorba álltak, de úgy, hogy ezrével, dedikációval, és így írta. Na most minden esetre érdekes, hogy hogyan látta ő önmagát. Hát persze az előbb még itt volt a papírom, és most nem találom, de igen. Ez szóval voltak vele bajok az irodalom történetben, 27-ben Alszegi Zsolt regisztrálja, és elmondja, hogy milyen hatással volt rá az Alszegi, aki maga a legkritizálom egyéniség volt, amikor kezébe vette Mécs László legújabb verseit, odaadta neki kéziratát, azt mondja, hát elbűvölt engem. Úgyhogy el sem tudom, nekem tanárom volt Alszegi, az a maga savanyú ember, még azt is magával ragadta Mécs Lászlónak a költészete. Azt írja, ő tulajdonképp azt akartam a részt felolvasni, amikor saját maga leírja, hogy ő neki elegendő, csak valamire ránéz, és abból már a vers születik. Egyszóval ez a Mécs László bekerül a mindennapi életbe, és a politikába is. Ő észrevette, amikor Lengyelországot lerohanták a német, a Hitlerét, akkor észrevette, hogy itt egy démon, egy kígyó tojás kibújt, megszületett, itt valami rettenetes veszély van. És mindig arra gondolok, hogy az a kígyés és az a babics, aki ugyan írt szintén finom verseket Hitler ellen, de ugye az, aki nagyon bent ül az íróasztalon mögött egy ideg burában, az nem csinál akkora kavarodást, mint egy ilyen ember, aki benn van a közéletben. És Mécs László annyira gyerekes volt, és annyira magával ragadta őt, hogy hívták az ország minden részébe. Akkor jön vissza Erdély, akkor jön vissza Felvidék. A megállás nélkül Reményik Sándor hívták. Nincsen egy nap, hogy ne állna pódiumon. És nincsen az országnak egy része, ahol ne tapsolnának neki, és ne állnának. Úgyhogy egyszerűen megszédítette az élet, és nem törődött azzal, egyszerre Budapesten küldte a verseit, még azt sem érte meg, hogy hova teszi. Volt neki egy megbízottja, azt kérte, hogy a legjobb verseit küldje a Pesti Lapróba, a többit a Vigiliába, és egyszer nem törődött. Ezért történhetett az, hogy az a vers, amit most felolvasott, ő nem is tudta, hogy a Vigiliában jelent meg. Méghozzá azért tették be rosszindulatúan, mert akkor is voltak 3x3-as emberek, nem azt gondolják, hogy a kommunizmus hozta ezt létre. Hát ő mellette a Vigiliában, a főszerkesztőségben Mantilla Horváth Béla, aki még a Szabad Európában is, mint beépített ember, amikor rájöttek, akkor jött haza és autóval váltak a kommunisták. És az élet és irodalomnak volt egyik írója. Ez volt például, amit Mécs Lászlóban csinált ezek a botrányok már akkor. De Mécs László nem törődött vele. Leírja, mindjárt fogom olvasni a naplójában és a feljegyzéseiben, hogy erről nem is tudott róla. Meg amikor a Horváth Béla leírja a Vigiliában az ő neve alatt, hogy ki a zsidó költőkkel a Vigiliából. És utolsó percig mindenki úgy tudta, hogy ezt Mécs László írta. Tehát a legrettenetesebb kavarodás van körülötte, és közben rosszul ártatlan. De azért állapodjunk meg abban, hogy amikor én tegyük föl, költő vagyok, vagy valaki vagyok, akkor az így nem lehet ennyire hát nem is tudom kifejezést használni, ennyire felületesnek lenni, hogy hát ahol megjelenni. És nem az életlenést kap. Nagyon érdekes a hasonlóság, Bello Gellért írt Prohászkáról. Prohászka tragédiája címen, én ezt nem fogadom, mert Prohászka nem volt tragédia, ez egy drámája volt. De mindenhova elment, ahova hívták. Ezért például az Indes Bizottság szemére hányja, hogy egy abban időben borzalmas, evangélikusnak a temetésén beszélet mondott. Petőfi család, na a Petőfi család, beszélet mondott. Abban az időben egy püspök reverendával, evangélikusnak prédikált. Nem érdekelte Prohászkát, egyet nézett, hogy hívták meg az Isten igényét, az Isten szívét, a Jézus szívét adta mindenkinek. Ugye? Ma Mécs Lászlóban van egy ilyen jelleg, egy ilyen nem törődömség, ami benne van, hogy gátlástalanul, gát nélkül folyik belőle a szeretet árama, és ezért rengeteg baj volt körülötte. Hát kérem szépen, van, amikor a lengyeleket lerohanják 1939-ben, akkor van egy Vörös Vegy című verse, amely tulajdonképpen említi, kiköltötték a kígyót a nagy sárkány tojásból. Aztán van egy másik, amikor tücsök a gyárban, hallja, hogy egy tücsök szólal, és egy tücsöknek beszorul valahol a gépek közé egy tücsök, és ezt Hitlerre hozza kapcsolatba. Európa Bábel tornyán egy démon ordít, vért ont millió Ábel. Ezekről a versekről, hogy a nagyobb botrányra nem született meg, de a mostaniban, amit felolvasok majd, a címe, egy imádság a nagyon lunatikusért. lunatikus a pótkórus. Tessék elképzelni, Hitler 1942-ben lunatikusnak mondja valaki. És bekerül a divíziónak. Nem mondja valamit, hiszen a Fehérvári napról, vagy valami, de nem lehet mondani, akkor nagy volt rá. De a vigíliában, és Hitlerék alatt, ugye, minden egyházi, minden pap, abban az időben már különösen, amikor már a Moszkva alatti előtti nagy kudarc, aztán Stalingrad, akkor már rettenetes veszélyes volt Hitlerékre kikezdeni. Bocsánatot kérek. Halló? Nem, előadásomban. Jó. A imádság a nagyunatikusért. Hát kérem szépen, nézzük csak meg, hogy mit mond ez a vers. ...1942-ben vagyunk. Népek éje. Halk haláltánc lanton játszik a hold, mint sátáni fantom. Európa történelme kormos tornyán egy holdkóros megy a holdhoz. Biztos lépte, mintha szállna szárnyán, glóriázza vérpárás szivárvány. Bizton lép, holdkóros égő aggyal megáldottat véd egy külön angyal. Jaj, a nyársbolgári józanoknak, kik nem lettek részegbek szállottak, s úgy indulnak a holdkóros látta. Hőső, hajszál biztos, mint a sátán. Úgy vezet meg szállott milliókat, mint ki szem nem látta földi jót ad. Európa történelme tornyán zeng a vér, mint víz eső csatornán. Imádkozzunk érte, emberek! Míg a holdfantomra rámered, élünk úgy, ahogy. Most ne vezesse sorsunk más, költőse, bölcse, szentse, meg ne szólítsd Isten! Feltalál ébredni, és jön a világ halál. Hát kérem szépen, ezt az embert kritizálni, ezt az embert, aki ilyen nyíltan, abban az időben így kimer állni, az igazság mellett, a hazája mellett, a Varga, Hetényi Varga Károly a Vigília 1945. februári számában beszámol berlini külügyminisztérium levéltárban folytatott kutatásairól. És megtalálja a vers, ennek a versnek a fotókópiáját a berlini külügyminisztérium levéltárban. És rá van írva pamflet gegen den Führer. 1942. március 31-e keltezéssel magához Ribbentrop külügyminiszterhez intézik az okmányt, és mellette még 10 diplomáciai jelentés foglalkozik a verssel, szerzőjével, sőt a vigyüléke avval. Tessék el! Mint hogyha a sztalini világban élnénk, ugye ott van az, hogy én megdöbbentem az én sorsom, nem tudtam, ilyen nagyszínű vagyok, hogy én senki, hittan perek közöttani családoknál. Hát tessék elképzelni, én rám legalább 4-5 ember, katonatiszt, őrnagy, minden, nem tud ráépítve, éveken keresztül, hogy minden, de minden tudtam. De minden, minden lépésem. Hát ez is egy ilyen korszak, hogy ír egy verset egy papköltő, És ebből a német, tudjátok ki a Ribbentropot, az egy fogalom. És ahhoz kerül, és a német birodalmi kormány elfogadott parancsot követel a magyar kormánytól. Ez azonos volt, egyenlő volt, Auschwitz-szal vagy Dachau-val. Nem, aki a Führer ellen, Panzlet gegen der Führer, aki ezt megveri csinálni, lunatikus a Führer, hát ezért halál jár. De nem ám, hogy félbelődés, ez egy kínzókamra meg gázkamra jár. És hogy történt, hogy mégis szerencsére akkor mi 42-ben vagyunk, tehát nem a szójai kormány, és nem a legszélsőségesebb lakatos kormány, meg ezek voltak uralmam, hanem még próbáltak egy kétkulacsos módon játszani, és elegendő volt, hogy a rendfőnöknek, a premontrei generálisnak szóltak, hogy eleve már a külügyminisztérium meg az igazságügyi miniszterhez forduljon, hogy az egész aktát, vegyék le az aktát, az egész ügyet semmisítsék meg, és tüntessék el valahogy néhány hónapig, mert is már fogja be a száját, és ne menjen sehova sem. Így került le a napirendről, de hogyha ez egy évvel később történik, mondjuk, akkor Mészárlászló többet nem láttuk volna. Volt kihallgatás is, csináltak egy ilyen mű kihallgatást, és megkérdezték tőle, hogy hát mégis hát mi van ebben a versben, és a Mészárlászló a következőt mondja. Se a hősök, se a szentek nem normális emberek. Köszönjük szépen, befejezte ez az egész kihallgatás, ott már az ügyész nem kérdezte, hogy hát most kit lett maga, most melyik csoportba teszi az őrültek, vagy a szentek közé. Nekik ez elegendő volt. Hát így úszta meg Mészárlászló ezt a verset. Most egy nagyon érdekes rész következik. Ezt Szabó Ferencnek köszönhetjük, akinek van egy cikke, a kiadatlan Mécs levelek, és ez azért lesz érdekes, mert amiket eddig elmondtam, tulajdonképpen reflektál rá. Említettem ezt a bizonyos Babics meg a Ijjér Gyulának a kritikáját, és erről is tesz említést, amikor 35-ben Gyertya Szentelélyön indult el a reformkatolikusok folyóirata a Vigília, amelynek szerkesztő gárdája éppen az Ijjér és Babics által is emlegetett francia katolikus íróköltőket tekintette példaképnek. Posonyi László, Aradi Zsolt, Balla Boris, Horváth Béla, Juss Béla tartoztak a körhöz, és Mécs László is szerepet vállalt verseivel, később prózájával is. Mécs pályája ekkor már magasra ívelt, külföldi és hazai, illetve erdélyi előadó körútjain páratlan lelkesedést kísérte. De mindennél diadalmasabb volt Mécs franciaországú, belgiumi és hollandiai szavaló körútja. A párizsi vendégszereplést Molnos Lipót szervezte meg, akit Mécs az aláközölt egyik levélében emleget. Erről az 1930-as diadalma menetről beszámolt a francia és a belga sajtó, a prágai magyar hírlap és a pesti napló. És maga Mécs is diadalmenet című hosszú versében első verszakában ezt mondja. 3 hétig verseket szavaltam franciáknak, majdnem szakadatlan, jót húztam a dicsőség borából, piros ruhát adott rám a mámor, kissé talán meg is részegültem, hazajövő gyors vonatra ültem. Ez szóval, hát én nem tudom, kérem, hogy melyikünket nem bódított volna ez, hogy Franciaországban, amíg Adinak se volt, ugye Adi legfélyebb, élvezte, hogy ott Párizsban lehet, de az, hogy őt vállukra vegyék, és volt egy francia költő, Paul Valéry, aki különben egy ilyen szkeptikus francia költő volt, és ő állt nagyon Més László mellé, és elbűvölte a magyar nyelv is, a magyar szó is, és megjelent egy francia válogatott, a francia nyelvi Més László kötet, és ennek előbb szót írt, amely magyarul is megjelent, az 1968-as Torontóban kiadott vörösvári angol-magyar mécs válogatás élén. Mindezt azért olvassam, hogy lássuk, hogy micsoda igazságtalanság, hogy meg sem említik ezt a Mécs Lászlót, én most sem az irodalomnak már történetek. Epilógusként még csak annyit, hogy az idős Illyés Gyula 1978-ban látogatást tett Pannonhalmán, nagyon jól tudok róla, hogy megismertem Illyés Gyuláikat, a feleségét is, és tudom azt, hogy a felesége egy nagyon puritán Párizsban nevelkedett református asszony volt, kérte, hogy menjen el Mécs Lászlóhoz, a súlyos beteg Mécs Lászlóhoz Pannonhalmára. Na most nekem egy, aki nagyon nagy Illyés rajongó vagyok, akkor döbbentem meg, Mécs László leírja, hogy életében akkor volt Pannonhalmán. Ez végigjárta Moszkvát, végigjárta Párizst, és Pannonhalmán akkor volt életében először 1969-ben. Pehelyfehér, pehelykönnyű és puhaságú kezet tartok a kezemben. Most már kéz-kézben állok az ágya mellett, de már mentegetőzve, hogy zavartam, és búcsúzóul szorítva meg azt a csontalan kezet. Ez november 3-án délelőtt volt, Mécs László rá 3 napra halt meg, szenvedés nélkül, öntudatlanul. Hát kérem szépen, olvasom tovább ezeket a leveleket. Ez 1969-ben Pannonhalmán írja egy Künnyű László nevezetű Amerikában élő magyar költőnek, akivel levelezik, és nagyon érdekes dolgokat fogunk most hallani. A Pécsi Egyetem magántanára volt valamikor ez a Molnos Lipót, aki szerepel a levélben, megalapította egy francia hölgyel a francia-magyar Liszt Ferenc társaságot, hogy bebizonyítsa a franciáknak, hogy Magyarországon nem csak bugac, csárdat, töltött káposzta, nyereg alatt puhított hús van, de valami más is. Most téged szeretnélek felléptetni, hogy a magyar nyelv zenéjében gyönyörködjenek, írta. De minden magyar költő 4 kézláb ment volna Párizsba, ha valaki a Sorbonnon 700-as teremben, 700-as befogadó teremben közönséget biztosított volna neki. A Szabad Európa Rádióban hallottam tavaly Illyés Gyula 60. életévét megünnepelték valahol Angliában, írja Illyés, és egy 80 férőhelyes teremben szavalt a verseit. Nos, én a nyár végén kaptam 200 molnos levelét, és játszottam tovább vadászattal, versírással. Elmúlt a szeptember, az október, november, Lipi nem haragudott meg, de fájt neki. Írt öcséméknek december elején Budapestre, hogy nem érti. Öcsém és felesége is csúnyán rám álltak egy-egy levélben, hogy majd írjak. Advent jött, karácsony, végül januárban válaszoltam Lipinek. Már márciusban szavaltam a Sorbonnon, a Párizs klubban, a Katolikus Egyetemen, Institut Catholique, a Rubliban, a magyar bányászoknak, 3 év múlva már az egyetemi város színházában szavaltam, majd Lille-ben, szintén az egyetem rendezésében, majd Namur-ben, Hollandiában. Ezeket azért írtam le neked, hogy ne neheztelj, viszont nagyon megörültem levelednek, és azt kérte az illető, hogy számoljon be, gondoljon vissza, hogy milyen helyeken volt, és úgy visszaemlik az öreg korában, Pannonhalmán, hogy micsoda óriási sikerei voltak, miközben Illyés Gyulának 80 ember sikerült összehozni. Értik az egésznek, hogy miért is olvasom föl, hogy bemutassam, hogy ki az, ami mi Mécs Lászlónk. A tavaly megjelent bilingvis könyv is az ő engedélyükkel jelen, mert a szerzői jogvédő iroda engedélyével. Brudi Zsuzsa Nagyszebenben hallott szavalni, mint fiatal kálvinista lány. Miután elutaztam, a Mécsest hatása alatt katolizált, bár nem beszéltem vele. 30 év múlva az operában megszólított, most 63 éves hajadon, és összes dolgaimat ő intézi. Mivel rossz levelező vagyok, Vas Albert és Kardos Tibor, Kardos Talbot is vele levelez, azt ajánlom neked, ha valami gyorsan meg akarsz kapni, akkor fordulj Zsuzsához, címe Budapest 11. kerület, Villányi út 6. Bocsánatot kérve a kérésért, szeretettel köszöntelek és ölelek Mécs László. Ezt írja, visszaemlékezve, hollandiai, belgiumi, szorboni, tehát általában merem mondani nektek, hogy jártam egy kicsit külföldön, a franciánál utálatosabb társaság nincsen. A francia nem fogadja be. Még akkor is van 30 éve kint él egy magyar család, még mindig érezteti vele. A francia vámosok voltak a legkegyetlenebb, amikor átmentünk Innsbruck, amikor még a francia zóna volt. Azok voltak az olaszok, az angolok, mindenki átengedett bennünket, reverendába voltunk. A franciák kérdezéppen külön tettetek, és tulajdonképpen úgy szöktünk át a határon, és remettünk, mert egész Észak-Olaszország francia volt, mint francia fennhatóság alatt volt. Féltünk, hogy mikor igazoltattak bennünket a franciák. Na, annyira gyűlölték a papokat, meg általában senkivel nem tudtak kedvesek lenni. Na most ezt a Mécs Lászlót kérem, szinte hihetetlen az egész magyar irodalomban, hogy ennek az embernek gondolom a saját egyéni varázsa lehetett, hogy egy híres Valéri nevezetű költő is mellé állt. Egy másik levél. Kedves Laci barátom, mikor még vadásztam, egyszer egy díjat nyert drótszőrű foxit vittünk magunkra. Most kicsikét pikáns dolgot fogok mondani, kérem, de hát leírom úgy, ahogy írt, arról, hogy egy foxi hogyan tett tönkre egy vaddisznót. A vadászok a vadkannak beleharapott a zacskójába, és az a szerencsétlen az arrengött, és ez azért csinálta ez az állat, hogy tudta, hogy jönnek a vadászok, és a vadászok könnyen lelőtték. Ez a jelenet jut most eszembe, írja, ahonnét ahányszor elmegyek íróasztalom mellett, melyen ott van az 1968. november 23-án megjelent cikked, Így és Gyula a mérlegen. Megvallom, mindig elkacagom magam, vagy legalábbis elmosolyodom a cikk közepén levő képed láttam. Mulatságos, ahogy a kicsi, de kemény drótszőrű beleharap a behemót állatba. Talán sántít a hasonlat, de igaz. Valamikor, vagy 30-35 évvel ezelőtt Kemény Zsigmond társaság rendezésében szavaltam Marosvásárhelyt, a Bernárdi polgármester építette gyönyörű kultúrházban. Mécses volt, de Tamási Áron is felolvasott egy novellát. Másnap nézegettük a várost. Velünk volt az erdélyi Helikon humoristája, Molter Károly is. Sörözések, paterkázások alkalmával megkértek, hogy menjek el szavalni egy zsidó szociáldemokrata vezető politikusnak, aki betegen feküdt lakásán, és nem mehetett el a Mécsesre. Viszont nagyon szeretett volna engem hallgatni. Persze, hogy elmentem. És az ágy végében állva szavaltam a betegnek épp oly erővel, mint előző este a kultúrház közönségének. A beteg megkönnyezte a legmegosabb humánum evangélium hangszerelésével írt szociális verseket. Mikor hazafelé mentünk, hozzám fordult Károly, te, mi addig azt hittük, hogy te amolyan szűz kis fiú vagy. Beválaszoltam, hát nem voltam az, de a felfokozott emberi jóság, erő életben és versben, bátorság, a szépség lépeszője lették és szívek számára ez voltam. Pár gimnáziumi és főiskolai tanár ragyogó szemmel olvasta cikkedet. Igaz, én nem József Attilát tartom a legkitűnőbb újabb költőnek, de Erdélyi Józsefet és Illyés Gyulát. Kár, hogy ez utóbbi, ez a Nyugat című lap receptje szerint felfújta magát. Vaskannak és mindenható Behemoldnak, igen. A Nyugat receptje szerint, erről előbb említettem, hogy hogyan kezdte ki Mézs Lászlót a Nyugat, és most 69-ben erre hogyan emlékezik vissza. Eszerint Reményik Sándor sohasem volt, szerintük Reményik Sándor sohasem volt igazi költő, április is csak kommunizmus idején kezdtek jól írni, főleg fia Jékeli Zoltán befutása után, már amennyire engedték az irodalom bókerek, akiket a Nyugat szelleme nevelt. Móricz Zsigmond mondta egyszer nagykopási lakásomon Rácsfál Ungvári szerkesztő regényíró jelenlétében, hogy Babits Mihály elájult a Nyugat szerkesztőségével, amikor egy jó elismerő cikket olvasott rólam. Illyés Gyula nem lett nagyobb költő azáltal, hogy Legyen világosság című 6. kötetemet lepocskondáljázta a Nyugatban, és főként kifigurázta szociális érzésemet, jelezve, hogy a 30 osztályú vasúti kocsiban nem azért költöttem fel a padon elnyúló munkást, hogy éljen, szenvedjen, örüljön, legyen világosság és harcoljon, de azért, hogy helyet csináljak magamnak. Hát így van ez, Lacikám. Lehet írni így is, úgy is, de minden gonosz indulat visszakitöződik egyszer. Engem a kisebbségi sors a pódiumra helyezett. 1923. január 1-én a Petőfi centenáriumkor Ungváron ebből jött ki történelmileg, hogy a szétszórt magyarság család összehozó karácsonyfás újításaira engem hívtak meg 20 éven keresztül, hogy megkiáltsam titkos és nem titkos emberi és magyar vágyaikat, és nem más. Ezt először sugdolózva tették, röhögés tárgyába, később írásban az Illyés félét. Nos, ezt azért olvasom, mert lényegében Mézs Lászlónak egy legnagyobb ereje az volt, hogy a Felvidéknek lett a költője, és a felvidékiek védték meg Babitsék ellen, mondván, hogy önök nem tudják, hogy mit jelent nekünk Mézs László. Egy szóval ez a csodálatos író bent az élet lüktető világában volt, és a legnagyobb magyar emberek közé sorolták, és egész kézről-kézre adták jóformán. Megjelent ez a bizonyos, 30 évig nem is beszéltek róla, különben a kommunisták börtönbe is zárták, akkor született a Bakonyi látomás, azt is mindjárt el fogom olvasni, befejezem már ezt a részt, akkor már csak versek jönnek. Hazámban 30 év után most jelent meg először verses kötetem az, ami pedig most jelent meg végre egyezer példányban. Ez. Ezer példányban. A rónai abban több a bosszúság, mint az öröm. Akkor iratták velem alá a szerződést november 11-én, amikor a könyvből már minden példány elfogyott. A szerződésben biztosított 17 darab tisztelet példány mind a mai napig nem kaptam meg. Rónai Gyurka 40 oldalas bevezetőjében majdnem 20 oldalon keresztül bizonyítja, hogy nem voltam antiszanita. Nos, amikor még a vigíliára estét a Júz Béla, aki eredeti neve Rab Stern, az mindig zsidó volt. A boszorka mester, hogy a szerkesztőbizottság akkor visszaéltek a nevemmel. A nyilas időkben Balla Boris tényleg attasé lett. Justus Rapstern nem hordta a sárga csillagot, de bevonult a Boris lakásába, és onnan dirigálta az én katolikus irodalmat, a katolikus irodalmat. Lesodorta a vigíliáról a szerkesztő bizottságot, odaért a szerkesztő Mécs László, és így jelent meg az a bizonyos vers, és az is, hogy le a zsidókkal a vigíliából. Horváth Bélától egy ilyen piszok cikket, ki a zsidók írókkal. Ezt én még ma sem olvastam el, írja Pannonhalmán nyugdíjas korában. De mindenki a túloldalon a szerkesztőre köpött, vagyis én rám. Horváth Béla beépített ember volt a Szabad Európa Rádiónál. Mikor forró lett alatta a talaj, hazajött, az állomáson a határon autóval várták. Most is szerkesztő valahol. Engem az Élet és Irodalom című labban egy Fehér Pál nevű zsidó író piszkolt, ugyanez írt Prohász Kellen is. A vigília nem volt hajlandó helyreigazító közleményt lehozni rólam. Megérthetett Rónai Gyurka oldalakon keresztül, miért bizonyítja, hogy nem voltam antiszemita. Mindegy, Latikám. Rapstern nem is említi, viszont ennek a jobb kezéből Posonyiból hőst produkáltak. Akkoriban adták le a vigíliában Hitler ellenes versemet engedélyem nélkül, és hajszálon múlt, hogy nem kerültem Auschwitzba. Mindegy, túl vagyunk már ezeken a piszkos dolgokon. Horváth Richard azt hazudta nekem, hogy azért adta ki csak 1000 példányban az aranygyapjút, mert nem volt papírja, elhiszed? Az elnöki tanács tagja, az országgyűlési képviselő, az eklézsia kegyes bolt igazgatója, ezt veri mondani, hogy nincs papírja, csak 1000 példányra volt. Mennyivel becsületesebb volt a zsidó kiadó 1941-ben úgynevezett összkiadásomat adta ki az Athénaeum, 23 000 példányt aláírtam. Mind elfogyott csillagászati szám a magyar verstörténetben. Most néha a például amerikai barátaimnak akarok küldeni egy-egy ilyen összkiadást a kötet egyben, csak a templom ajtóban vadászik rá Zsuzsa, és néha 500 forintért veszi meg a templom ajtó bejáratánál, ha elszegényedett családok ott jó áron eladják. 500 forint, 1969-ben. De elég most ennyi ebből, Lacikám. Még egyszer köszönve a levéllel szerzett meglepetést, szeretettel ölellek, Mécs László, Pannonhalma, 1972. augusztus 3. Hát kérem szépen, én egy montást készítettem így, hogy kicsit lássunk bele, hogy az a költő, a Mécs László, akit az előbb, hogy a Babics meg Illyésnek a szavait mondtam, hogy ez az ember ki is volt, hogy micsoda híre volt. Kérem szépen, mindjárt még elolvasok most, itt van a Pannonhalmi Mécs László, látjátok? Aztán itt van, amikor már én is láttam ebben a korban Pannonhalmán, amikor elvesztette, nem volt hosszú-hosszú halál vártra, az a bizonyos leépülés. Itt pedig Mécs László a ravatalon. Csodálatos szép ember volt különben, és nagy Pannonhalmán, nagy boldogasszony kápolnában, ott temették el 1978-ban. Hát elolvastam a Vacskó János és kedves családja, elolvastam imádsággal lunatikus, és most jön két vers, az utolsó, a Bakonyi látomás, azt pedig még egy népdalra írtam, még azt mondjuk énekeljük is, majd elénekelem majd. Gondoljunk vissza arra a jelenetre, amikor így és azt felé mondani, hogy mi az, hogy szociális érzékenység, mi is látszóban. Ugyan kérem, jó memóriám van, vagyis ismerem én a papokat. Most elfogunk egy 1933-ban, egy olyan emiatt is kis híja, hogy a egyházi hatóság föl nem jelentette. Kis híja, tudnélik, olyat írt a munkás fiúkról, aminek az refrénje mindig az, e fiúkért valaki felelős. Egyik legkedvesebb versem, és amikor már nagyon nem bírok magammal, akkor még a szószékel is, különösen amit az egyháziakkal kapcsolatban nem bírok magammal, akkor el szoktam olvasni. Most például megint ilyen hangulatban vagyok, mert Csákváron voltam 2 nappal ezelőtt, és akkor fülemben mondja az egyik barátunk, hogy tessék elképzelni, atya, ez a fiatal, tudom, említettem a nevedet, megmondtam, nem emlékezett rá, ez az idős, hát nem idős, én hozzám két pár, nem, mondom a 60 év körül plébános lehet, egy alacsony kis, és nagyon egyszerű emberke. Itt az a stílus Magyarországon, hogyha meghal egy pap, vagy megüresedik egy plébán miatt, nem mondok újat, akkor fölveszi a püspök, a tirdaigazgató, vagy a püspök a telefont, és mondja Csáklára például, azt mondja, hogy kérem szépen, tisztelendő, meghalt XY, mondjuk Barlai Szabolcs, plébános, meghalt, hogy 15 kilométer odéban egy kis falu, hát most már ez is a maga gondozására van bízva. És bemondja nekem Csákváron, azt mondja, tessék elképzelni, van olyan hely, hogy egy évre egyszer jut el. Ha ilyenkor vagyok én olyan állapotban, hogy valaki itt felelős. Valaki azért a faluért felelős, hogy a Jehova tanúi megjelennek. Tehát például egy olyan verset olvasok, amely mindig aktuális. És legyen aktuális számotokra is. Rátok van bízva az élet, rátok van bízva a család, rátok van bízva egy iskola, rátok van bízva egy falu. Döbbenetes, rátok van bízva az unokátok. És tessék ezt így megérteni, ezt négy slátszól merül mondani, az akkori püspököknek a kezébe ad egy tükröt. Ez egy olyan forradalmár ez az ember, hogy kalap le előtte. Én egy olyan forradalmár típusú ember vagyok, de azért bocsánatot kérek, ezt nem nagyon mertem volna például megírni 1933-ban. És ez a nagyság. Én négy Isten szabán a trombitája és mint költő élő lelkiismeret. Szét kültölöm most minden égi tájra, hogy vannak züldöti fiú emberek, kikből nem lesz se szent, se honfi hős, se fiúkért valaki felelős. A kis királyfit rajongást égve nagy mesterek védték a bűn elől, grófok, bárók, és a pápa őszentsége is érdeklődött, hogy léte felől. Ezekre nem vigyázott lelki csősze, fiúkért valaki felelő. A fiúknak nem volt gyermekszobájuk, hol meseforrás rejtnek a zsaluk. Lakásuk volt egy rosszagú, muszájú lyuk, hol több család csókolt, pörölt, aludt. Vagy olyban nőttek, rájuk tört az ősz, e fiúkért valaki felelős. Vagy műhelyekben fordáccsal, csirizzel kavart, havarcs volt álommal terük, az életükben emberjóság ízzel nem találkoztat, bár az ég derűt szült, mert Istennel viselős, e fiúkért valaki felelős. Poposta őket mester, gazda, vérez, rúgdalta a kikent, kifent segéd. Sokszor volt lelkük és hátuk alja vérez, bőrük tetveknek vacsora és evő, s csontjuk vitriolos és nem velőse fiúkért, valaki felelős. Csak ezt hallották mindig, te gazember. S ha többen voltak, akkor csőcselék. Irigy ebek a dús koncokkal szemben, és háborúban ágyú töltelék. Üvöltik el, bár közhely, ismerős. E fiúkért valaki felelős. Nem tudnak ők semmit a Bibliáról, s hogy van madács, faosz, lélekasztagok, Csak annyit tudnak az Isten fiáról, hogy elítélt minden gazdagot. Kinél szurony és arany van, az erős. De fiúkért valaki felelős. Rothasztó testi lelki rossz koszokból nem hámozta ki senki kincsüket. Zenghet a jóság száz angyaltorokból, fűlik az ég szavára már süket. Szívük gennyes, szemük nézése bősz. E fiúkért valaki felelős. Ezeknek az lesz majd a messiásuk, ki forradalmat, pénzt és nőt ígér. A múlt hulláján tánc lesz, kurjantásuk világlángok között a holdig ér. Jön a halál, a mindent elnyelő, ítélet lesz, s valaki felelős. Ismerik ennek prózában püspöki ajakról elhangzott változatát? Vigyázzatok, vagy reform lesz, vagy revolúció, de az véres. Prohászka oltoká. Ugyanez a hang. És kérem szépen, ebből egy akkora botrány lett, úgyhogy azt mentette meg mindig őt, 1933-ban vagyunk, Felvidék 40-es években jött vissza, 38-ban, az volt a szerencséje magyar földön, hogy oda átélt a Felvidéken. Mert itt és a felvidéki, a csehországi szociáldemokrácia, és a cseheknél, oda tartozott ugye a Szlovákia, ott nem volt nagy birtok, tehát mondjuk ott nem volt ennyire, pláne hát egy csehek között, hogy magyarul írt. Nem volt annyira felcsődő, de amikor átjött ez a hang, ez a hangvétel, döbbenetes. Úgyhogy én nem csodálkozom, hogy voltak olyan cserkés táborok, amikor ő megjelent, munkás táborok voltak. Hát rajongtak ért a magyar földet. Mert nem régen olvastam egy visszaemlékezést, hogy várták őt, hogy ott a tábor tűzni, és hogy néztek rá. Ez egy jelenség volt, és igaz volt. Hozzáveszik például Sik Sándornak, meg akár Babicsnak is félre ne értsék, egész más a Babics féle irodalmi kultúra. Hát az nem ilyen. Ezt is lenézték, mert nem azért, mert így írt, hanem ugye ez nem válogatott, ugye nem cizellált szavak. Babicsnak minden verse, maga a művészet, felső fokon. Hanem az a hangvétel, ez zöbbenti meg az embert. És befejezésül egy népdal, ezt már öregkorában írta. Egy ideig ő is, mint én, és minden üldözött, egy ideig, különösen, hogyha mások sorsa is függött tőlünk, hát én nekem 400 családnak a gyereke, apa, anya, nagyszülő, köszik voltak, olyanok, hogy miniszteri emberek voltak, kommunista pártok, de az apa nem tudta, hogy nálam van a gyerek, itt tanult meg, cserkész táborban, titokban, 1958-60-as években. Akkor menekültünk, bujkáltunk. Ő is, amikor ezt a verset írja, Bakonyban bujkált. Méghozzá Bakonybélben fogadták be, bakonybéli bencések, és a bakonyi erdő, a bakonyi őserdők, a csodálatos világ. Ott játszódik le ez a bakonyi látomás. A dallam, a népdal így hangzik. La 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 magyar költészet úgy született Balassi Bálint korában, a versek tallamára született meg költőben a szöveg. Most egy ilyen érdekes játék van, hogy az öreg Mécs László egy népdalra írja le a gondolatait, arról van szó, hogy a Bakonyban él, Bakony délben élt Szentgellért, és sok Jóska is a betyár. A szent és a betyár. És közben ő a híres sétabottyával hét végén szög, azzal bandukol, és fantasztikus az az élmény, amit én is átéreztem, az üldözött ember, az egy borzalmas állapot. Nem kívánom senkinek. Inkább, sosem úgy, hogy az ember inkább jelenkedik, mert nem bírja idegekkel. Mert mindegy, az, na, megrezzen valami, akkor jaj, már mögöttem van valaki. Ez is benne van a versben. Hát akkor engedjétek meg, hogy ezzel fejezzem be, és hát a kicsikét repett hangon, de járjétek el. Különben van egy olyan szavazom, az öreg Mécs László életi este, a nagyon-nagyon-nagyon idős korában.
Őszbe fordult a bakony, balladázott a bakony, ahhoz nézi fél bakony, kötthályokkal fél bakony. A fák vének komolya, száz évese komolya, az erdőnkös gomolyó, a páros köt gomolyó. Gyalogtól légdelen, vándorbottal légdelen, hallanak a levelen, emlékek és levelen. Jobbról kézről hangról zöld, s köd mozdul a hát között, legendába öltözött, egy barát megy a fák között. Bal kézből halk lombzörög, sőt a mozdul a fák között. Lév dologba öltözött, betár megy a fák között. Jobbról ködös fák alatt, gyarol megy a köd alatt, balról ködös fák alatt, ködön lóvod a köd alatt. Gellért itt volt remete, püspökön lett a remete, s meggyilkolt a nemzete, Budán pogány nemzete. A betyár itt bujdosott, Sobré Jóska bőjdosod, még a szél írt sugdosod, Bitófáról sugdosod. Jobbról hull a fa levél, piros, mint a mártír vél, balról hull a fa levél, bíbor, mint a betyár vél. Ide nézek oda is, balra is, meg jobbra is, lidéz borzasz csoda is, babona is, csoda is. Hárman megyünk, három út, három élet, három út, vég biztos soha fut, az én utam, hova fut? Ki a betyár, ki a szent? Magyar honnan ki a szent? Ha a mérték tönkre ment, senki semmi meg nem ment. Jellépnek volt jó neki, a legenda érteti, Sobrinek hagyó neki, még dal mese érteti. Én élek, de semmi se éltet engem, semmi se, se legenda, se mese, még hold anyám szívese. Nem vár otthon lakoma, nem vár rokon jókoma, vagyok balsám sós rokona, rég ballad a fantoma. Élek én még álmodom, talán is álmodom, gövencserrel jóvodom, vasat védű hívodom. Balladásom a bakony, vándor rejtő vadbakony, ahol nézi félbakon, kökhányoggal félbakon.
Kérem szépen, mindenkit kap ajánlév a karácsonykor egy első könyvet, Balas Bálint az Isten kereső. Ezt ajándékba adom, Jézuska hozza karácsonyra, adé van kitéve, és most pedig meghívom kedves hallgatókat egy kis adatérra, de legyenek szívesek egyik is, meg de mindig utána összecsomolja, és nekem kell adatérni.